Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök majd különböző beszélgetésekkel, gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Nem számít a munkaerőpiaci helyzet jelentős javulására a következő hónapokban sem, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábor a tavaly év végi adatokra reagált így, miután a Központi Statisztikai Hivatal közzétette, hogy a foglalkoztatottak száma 4.678.000 volt, ami 16.000-es mérséklődés az egy évvel korábbihoz képest. A munkanélküliségi ráta 4,3%-on állt. Míg a férfi foglalkoztatottak száma 27.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól a negyedik negyedévben, addig a nőké gyakorlatilag megegyezett az egy évvel korábbival. Regős Gábort Lakatos László kérdezte.
A KSH legfrissebb adatai szerint csökkent a foglalkoztatottak száma a tavalyi év utolsó hónapjában, illetve az utolsó negyedévben is. Egyszeri hatások láthatók itt, vagy ez majd tendencia, és ez tovább romolhat?
Ha megnézzük az adatokat, akkor az előző hónapokban is volt egy csökkenés. A novemberi adatokban egy 33 ezer fős mérséklődés volt az előző év azonos időszakához képest. Ennél most decemberben kisebb volt a visszaesés, 16 ezer fő, ugye ez egy éves bázisú adat, de novemberihez képest viszont nem változott a foglalkoztatás, tehát a munkaerőpiac egy kicsit ilyen felemás képet mutat, hogy havi alapon stagnálunk, éves alapon csökkenés van, de kisebb, mint az előző hónapokban. Ha a munkanélküliségi rátát nézzük, akkor ez 4,3%-on áll. Hát ugye ez az előző pár hónapban jellemző 4,5%-os értéknél kedvezőbb érték, és megegyezik az egy évvel korábbival. Viszont egyébként ez abból adódik, hogy az aktivitás csökkent, tehát nem többen dolgoznak, hanem kevesebben keresnek munkát.
És úgy tűnik, hogy a korábban csökkenésnek indult közfoglalkoztatás most újra emelkedik.
Így van, itt a KSH három havi mozgóátlagot közli, ahol annyit mondott, hogy 63 ezer főre nőtt a közfoglalkoztatottak száma, de azért gyorsan hozzátette, hogy ez egy mintavételi határon belüli változás. A külföldi telephelyen dolgozóknál szintén egy ugyanilyen változás volt, hogy 111 ezer fő, hát ebben szerepet játszhatott ugye a forint gyengülése, hogy ez azért növelte a bérkülönbségeket a magyar, illetve a nyugatabbi országok, vagy akár a északabbi országok között.
Tehát tulajdonképpen, ha ezt a két adatot kivesszük belőle, akkor még inkább romlott a foglalkoztatás.
Így van, akkor 32 ezer fős csökkenés van, de ez a három hónapi mozgó átlag. Ugye a három hónapi mozgó átlagnál más volt azért a szám, tehát ott nem a elmondott 16 ezer fő az igaz, hanem ott egy magasabb értéket láthattunk. Tehát ezt nevessük össze a 16 ezer fős egy havival, ugye ebben benne van például a 33 ezer fős előző havi. Nyilván ez egy jelentősebb szám viszonylag, de hogyha az év utolsó hónapjában ennél kisebb a csökkenés, akkor ebben van egy átmeneti tényező.
Ugye KSH rendszeresen közli, hogy a férfiak és a nők esetében hogy néz ki a foglalkoztatottság, és sincs különösebb változás, bár úgy tűnik, hogy a férfiak között kevesebb a foglalkoztatott, mint az előző időszakban.
Így van, a férfiaknál volt egy nagyobb változás, 27 ezer fő csökkenés, a nőknél stagnált a foglalkoztatás. Ebben az lehet a magyarázat, hogy a különböző iparágak munkaerőkereslete eltérően alakult. Tehát például olyan iparágaknál, ahol talán valamivel magasabb a férfiak aránya, csökkent a foglalkoztatás. Ugye nagyon sokat beszéltünk már az ipar problémáiról, gyenge külső keresletről, a járműgyártás nehézségéről, illetve talán ide hozhatjuk az építőipart is, hiszen az építőiparban is azért talán nagyobb a férfi munkaerő aránya.
És ha már itt a többi adatot említetted, ezek alapján hogy látod a következő hónapokban, hogy alakulhat a foglalkoztatottság Magyarországon?
A következő hónapokban nagyon nagy csodára azért nem számítunk. Januárban talán lehet egy minimális csökkenés szezonális hatásokból kifolyólag, majd ezt követően ugye egy ilyen változatlan szintre beállunk, és akkor lehet növekedés egyrészt, ha a külső kereslet javulásnak indul, tehát ha az ipar termékei iránt valamilyen oknál fogva megnő a kereslet, illetve ha a nagygyárak termelésbe kezdenek. Ugye ez azért sem mindegy, mert ez az egész foglalkoztatás munkanélküliség kérdés meghatározza a munkaerőpiac feszességét. Hát tudjuk, nagyon jó, hogy a cégek akkor emelnek értelemben bért, hogyha muszáj nekik, tehát hogyha meg kell fizetni a munkaerőt, mert verseny van érte.
A Gránit alapkezelő vezető közgazdászát Regős Gábort Lakatos László kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Az építőipari kivitelezők és tervezők fele rendelkezik csupán kötelező felelősségbiztosítással, pedig már több mint két hete lejárt a határidő. A Pannonszéf Alkusz cég vezetője azt mondta, a nagyobb vállalatok többsége rendelkezett felelősségbiztosítással korábban is, így most csupán a törvényben meghatározottak szerint aktualizálták korábbi szerződésüket. Póta Zsolt szerint inkább a kisvállalkozók között vannak még sokan, akik nem tettek eleget jogszabályi kötelezettségüknek, miközben ennek elmulasztása akár a vállalkozás működésének felfüggesztésével is járhat. Lakatos László interjúja.
Imáron csak nem két hete kell rendelkeznie kötelező felelősségbiztosítással minden építőipari kivitelezőnek, illetve tervezőnek, anélkül nem dolgozhat. Ugye amikor legutóbb beszéltünk, akkor a 150 ezer hazai építőipari vállalkozásnak csupán a töredéke rendelkezett ezzel a biztosítással. Az elmúlt időszak hogy telt? Változott-e valami? Fölpörgött-e a kötési kedv, illetve mondjuk a termékek vagy a biztosítók száma nőtte azóta?
Gyakorlatilag azt látjuk, hogy ez a 11 biztosító, aki ezt a terméket árulja, ők maradtak, tehát új biztosító nem lépett erre a piacra. Az utolsó napokban rengetegen próbáltak megkötni ilyen típusú biztosítást, és hát a biztosítók pedig küzdenek ezeknek a feldolgozásával. Azt gondoljuk, hogy bár pontos számok nem állnak rendelkezésünkre, de szerintünk 70-80 ezer vállalkozásnak van jelenleg, vagy folyamatban van ilyen típusú biztosítása, aminek a nagy része az ugye az idei évben kötődött meg, és ezek szerintünk zöme, vagy 80%-a az 3-4 biztosítónál csapódott le, ahol ennek a feldolgozása azért jelentős erőforrást vesz igénybe.
Annak mi az oka, hogy ennyire koncentráltak ezek a kötések, tehát hogy ez a 3-4 biztosító uralja a piacot? Az, hogy ezek az ismertebb társaságok közül kerülnek ki, vagy már korábban is kínáltak ilyen típusú biztosításokat, vagy kedvezőbbek a díjaik?
Nálunk igen, tehát az a pártársaság kínálja a legkedvezőbben ezeket a szerződéseket, gyakorlatilag kampánydíjakkal jelentek meg a piacon, míg a többiek azok magasabb áron kínálják ezeket a szerződéseket, így az ügyfelek jelentős része a kisvállalkozások árérzékenyek, és elmentek az olcsóbb termékek irányába.
Akkor itt is úgy van, mint a személyautóknál, önök ezt tapasztalták, vagy még tapasztalják is folyamatosan, hogy az számít, hogy mennyibe kerül, és teljesen mindegy, hogy mit ígér egyébként a társaság szolgáltatásban, vagy itt teljesen mindegy, mert nem ők veszik igénybe a szolgáltatást, hanem az ő általuk okozott kárt elszenvedők.
Ebből a szempontból van valóban egy ilyen párhuzam, tehát ugye ez is kötelező, ez is felelősségbiztosítás, tehát nyilván ez elindított egy ilyen folyamatot, hogy itt is az ár számít, és mindegy, hogy mi van mögötte, nyilván ebben nincsenek még tapasztalatok, hogy az ilyen típusú szerződésből hány kár, mekkora mértékű károk, illetve hogy melyik biztosító hogyan térít. Ezért itt most a vállalkozásunk nagy részénél az ár számított, főleg azoknál, akik mellékállású vállalkozók, kevés bevételük van ilyen jellegű tevékenységből, de mégis meg kell kötniük, ott elsősorban nyilván az ár számít.
Az ember feltételezné, hogy a nagyok már túl vannak ezen a procedúrán, hiszen ott hatalmas szerződések, és emiatt aztán a hatalmas kockázatok miatt is nekik észnél kell lenni. Már csak azért is, mert hogy a határidőtől már nem dolgozhatnának biztosítás nélkül. Van-e arról információja, hogy a nagyok közül is ilyen arányban kötöttek biztosítást, vagy ott tulajdonképpen ez nem is volt kérdés?
A nagyoknál ez nem volt kérdés, hogy korábban is rendelkeztek már ilyen jellegű biztosításoknál. Ott maximum annyi történt, hogy nem új szerződést kötöttek, hanem a meglévő szerződéseiket a törvényi limiteknek megfelelően átdolgozták, átalakították. Ez jellemzően biztosítón belül történt, hiszen nekik már korábban tövétve visszamenőleg van ilyen jellegű szerződésük.
Mire számít a következő hetekben? Tovább erősödik még a kötési kedv, vagy most már inkább az van, hogy aki eddig nem kötött, az megvárja az első megrendelést, és majd akkor köti meg, amikor már van biztos bevétele ehhez a biztosításhoz.
Mi azt láttuk a számainkból, hogy a 15-e után csökkentek a kötések, azóta beállt egy folyamatos alacsony szintre. Azt gondolom, hogy a következő hullám az akkor lehet, amikor a kamarai ellenőrzések eredménye mondjuk így napvilágot lát, vagy elkezdődik a kamarai ellenőrzés, és akkor esetleg így több vállalkozásoknak még nincs, az kényszerítve érzi magát, hogy mégis kössön, illetve valóban, amit ön mondott, tehát hogy az első munkánál, amikor ezt kéri valaki, vagy fel kell tölteni valahova az elnapróba, vagy bárhova, akkor lesz most már egy ilyen folyamatos érdeklődés ezzel kapcsolatban, annál nem ilyen kampány jellegű. Ugye haladékot nem kaptak a vállalkozók erre, tehát 15-től kell rendelkezniük ilyen jellegű szerződéssel, 23-áig kellett feltölteniük a kötvényt, fedezett igazolást a kamarai portálokra. Azóta még nem kaptunk arról információt a kamarától, hogy ennek az ellenőrzésére adnak-e egy kis haladékot, vagy nem, illetve hogy milyen retorzióval számolhatnak a vállalkozások, ha ez nincsen meg. Erről vár az alkuszövetségek levélben fordultak a kamarákhoz információra ezzel kapcsolatban. Várjuk ennek az eredményét.
Ugye itt az előbb azt kérdeztem, hogy majd biztos egy csomóan úgy kötik meg a biztosítást, amikor lesz végre megrendelésük, vagy éppen az első megrendelés után, mert hiszen addig hivatalosan nem kérik tőlük, de akkor ezek szerint, akkor ők így is mulasztásban vannak, hogy addig nem vállaltak munkát?
Igen, tehát akinek a vállalkozásának a teor számai között ezek az üzenes építőipari kivitelezői teorok megjelennek, vagy vannak, nekik 15-től rendelkezni kell ilyennel, egyébként a tevékenységi köröket törölheti a kamara.
A Pannon Safe Alkusz cég vezetőjét, Póta Zsoltot Lakatos László kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Súlyos válságban vannak a fémfeldolgozással, valamint a szerszám és gépgyártással foglalkozó hazai kis- és középvállalkozások. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint az ágazatban tevékenykedő cégek döntő többsége jelenleg nem használja ki kapacitásait. Egy vagy legfeljebb két műszakban termel, és további válságos évekre számít. A vállalkozások nagy része létszámleépítésre készül. Az ágazat helyzetéről a Magyar Metál Fémipari Klaszter és a GF Machining Solutions készített közös felmérést. A GF magyar és román fiók telepének vezetőjét, Szabó Gábort, Németh László kérdezte.
Milyen eredményeket hozott a felmérés?
Az volt a célunk, hogy a hazai KKV-k helyzetéről, akik a fényforgácsolással, lemezmunkálással és acélszerkezetgyártással foglalkoznak, kapjunk egy képet, milyen problémákkal is küzdenek. Ezt közösen a Magyar Fémipari Klaszterrel, illetve Tóth Ádám Ferenccel készítettük. Közel 200 vállalkozást töltöttek ki a kérdőívet, tehát azért jól prezentálja a kihívásokat, illetve a problémákat. Hogyha össze szeretném foglalni ezt a felmérést, akkor azt mondanám, hogy az ezen a területen aktív KKV-k küzdenek, nagy része küzd az életben maradásért, illetve az új projektekért. Hogyha azt szeretnék megnézni, hogy mennyi cég érintett, akkor itt azért több mint 10 000 cégről beszélünk, és 100 000-es nagyságrendű alkalmazatról, főleg akkor, hogyha az ő beszállítóikat is figyelembe veszük.
Miben nyilvánul meg ez a küzdelem? Az ipari termelési adatokkal összefüggésben van?
Abszolút, hogyha nézzük a 2024 novemberi adatokat, akkor azt látjuk, hogy az ipari termelés volumenál az kb. 4,2%-a csökkent az előző évhez képest, azonos időszakkal összemérve természetesen. Ezen belül ugye a feldolgozóipari az 6,8%-kal, és hogyha azt nézzük, hogy ezek a KKV-k, akik kitöltötték a kérdőívet, milyen választ adtak, akkor sajnos az ő területükön ezek az adatok még rosszabbak is. Rákérdeztünk a felmérésnél a létszámleépítésre, a megrendelés állományra, tervekre, beruházásokra. Sajnos azt kell mondjam, hogy nagyon negatív a kép minden tekintetben. Természetesen vannak vállalkozások, akik képesek voltak növekedni, de a nagy részük termelés kapacitás többletben van, ami azt jelenti, hogy sokszor akár egy vagy két műszakkal kevesebbet is dolgoznak.
Terveznek létszámleépítést ezek a cégek?
Igen. Azt kell mondjam, hogy igen, közel egy harmaduk tervez létszámleépítést, és ezen belül is több mint 5%-10%-ot is meghaladó elbocsátásra számol. Tudjuk, hogy a bérköltség az egész jelentős egy vállalkozás életében, és egész egyszerűen máshogy nem tudják sokan ezt az időszakot túlélni.
Ha a vállalkozások számát nézzük, akkor elhangzott egy 10 000-es nagyságrend. Mennyi alkalmazatról beszélhetünk ezeknél a cégeknél?
Igazából, hogyha most ugye az Opten adataira tudok támaszkodni, és ami adatot onnan ki tudtam nyerni, hogyha az 1 és 9 fő közötti vállalkozások számát nézzük, akkor ez nagyságrendileg ilyen 6600 vállalkozás, 10-50 fő között 1300-nál is több, és akkor ugye van az 50 és 200 fő és a feletti vállalkozások. Tehát összességében ez több mint 60-70 ezer alkalmazottat jelent. Ahogy említettem, hogyha figyelembe vesszük a beszállítókat is, gépszállítókat, szerviz, szolgáltató szerszám, anyagbeszállítás, acél, alumínium, műanyag, szállítmányozók, stb., akkor százezres a nagyságrend, akiket érint ez a probléma.
Van esetleg valamilyen pozitív jövőkép? Várható az ágazat újbóli felfutása valamikor?
Őszinte leszek, én jelen pillanatban nem látom azt a törökvést, amit rövid távon felfutást várhatnánk. De ez nagyban befolyásolja az USA, a vámok, a német választás, az EU országaiban történt egyéb politikai és gazdasági átrendeződések, orosz-ukrán háború, kínai technológia előretörése, ugye ezek egyenként is befolyásolják a felfutást, összességében viszont sokkal komplexebb a probléma, és amíg azt megnézzük, hogy az EU zöld programja a leírt formában és dátumokkal szerintem nem fog működni, vagy legalábbis elég nagy csoda kell ahhoz, hogy ez működjön, akkor itt még árnyaltabb a kép. Igazából én azt gondolom, hogy a döntéshozó részéről tényleg kell egy olyan iparstratégia, egy olyan irányvonal, ami rövid távon felfutást eredményezhet. Nem látjuk ezt még jelen pillanatban, hogy ez hova fog vezetni, és mikorra várhatunk felfutást.
Itt az uniós vagy a hazai döntéshozatalról beszélünk?
Azt tudjuk, hogy ez a magyar gazdaság egy nyitott gazdaság, tehát mi nagyban függünk a külpiacoktól, ezen belül pedig Németországtól. Tehát, hogyha a németország ipar nem talál magára, akkor a magyarország iparnak is elég nehéz dolga lesz, hogy rövid távon magára találjon. Forráshiány van, Magyarországon azért tudjuk, hogy európai uniós pénzek hiányoznak, most van egy új Demján Sándor program, amivel próbálják a KKV-kat ösztönözni a beruházásra, főleg az EU részéről gondolom azt, hogy ott sokkal jobb stratégia és sokkal rövidebb távú, sokkal gyorsabb döntéshozatalokra van szüksége ahhoz, hogy itt fellendülés legyen.
Egyébként a magyar szakemberek európai vagy világviszonylatban elismertnek számítanak?
Igen, én ugye 20 éve dolgozom ebben az iparágban, mint szerszámgép, ipari szerszámgép kereskedelme szervezet foglalkozunk, és azt gondolom, hogy igen, tehát a magyarországi tudás ezen a területen megvan. Nagyon jó szakembereink vannak, mind beszéltünk gépkezelőkről, tervezőkről, CAD-CAM mérnököktől, gépészmérnököktől, automatizálási mérnököktől, tehát ők jó szakemberek.
A GF Machining Solutions magyar és román fiók telepének vezetőjét, Szabó Gábort, Németh László kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket.